Folyamatosan csökken a dízel üzemanyag ára a várt emelkedés helyett, egy évvel meghosszabbította az Európai Unió a földgáz felhasználás csökkentési előírásokat. Jelentősen csökkent az áramfelhasználás a COVID idején, erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
A várakozásokkal ellentétben nem emelkedett, hanem csökkent a dízel üzemanyag ára az utóbbi hetekben, ami a globális gazdasági aktivitás jelentős lassulásával magyarázható. Erről beszélt az Inforádiónak nyilatkozva Plecser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője.
Nagyon meglepő jelenségek vannak, ugyanis a dízelára gyorsan elkezdett az utóbbi néhány hétben esni, aminek én azt gondolom, hogy az az oka, hogy a globális gazdasági aktivitás egy jelentős lassulásba kezdett, különösen az ipari tevékenységek esetén. Tehát az látszik mondjuk az amerikai, európai, de még a kínai ipari növekedési számokon is, hogy az ipar kezd lassan egy satúfékvet húzni. Ugye a kamatszint egy-másfél év alatt nulláról közel 5%-ra nőtt az Egyesült Államokban, ami ugye a fő irányadó globálisan is. Tehát a dollár kamatok ugye most már az 5% körül vannak a rövid kamatok. És ez a nagyon gyors változás azért ez nagy mértékben lassítja a világgazdaságot. Az év elején az IMF például azt mondta, hogy a világ egyharmada idén recesszióban lehet, és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag az utóbbi néhány hónapok számai ezt erősítik, vagy akár még azt is mutatják, hogy nagyobb recesszió lehet világszinten. Márpedig, hogyha az ipar recesszióban van, ha a gazdasági aktivitás lassul, annak az egyik legjobb mérőszáma, vagy legjobb mutatója az, hogy miként alakul a dízelkereslet. És az utóbbi egy-két hónapban azt látjuk, hogy a dízelkereslet nagy mértékben lecsökken. Európában ugye ráadásul volt egy dízel készlet felhalmozása február 5-i szankciókat megelőző, hiszen Oroszország ugye nem szállíthat dízelt most már nekünk a szankciók következtében. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy most azért van bőven készlet, van bőven kínálat, és hát láthatóan a kereslet pedig nagyon gyenge. Ez még akkor is igaz, hogy ekközben egyébként egy nagyon komoly francia finomítói sztrájk sújtotta Európát. Ugye Franciaországban van most egy komoly tüntetés hullám a nyugdíjkorhatár megemelése miatt, és ebbe a finomítók is részt vesznek. Még ez a hiányzó kínálat sem volt képes igazából ezt a csökkenő trendet megváltoztatni. Ennek mondjuk magyar dízelautósként örülni lehet, hiszen látszik is a kutaknál, hogy a dízel az utóbbi néhány hétben nagyon komoly mértékben csökkent árban, viszont ennek a mögöttes tartalma azért nem egy kedvező jelenség, ugyanis ennek az az oka, hogy az európai ipar és a globális ipar is egy nagyon komoly lassulási hullámban van.
Mennyi lehet még ebből a készletből arányaiban?
140 millió hordó volt, azt hiszem, az európai készlet így a csúcson. Most ebből azért lejöttünk mondjuk 10 millió hordóval, ugye az Európai Unió általában olyan 100 millió hordós dízelkészlettel szokott elketyegni. Látszik az, hogy ez a váltás különben a termékben is viszonylag könnyen ment az orosz dízelről való leválás. Részben persze azért is, mert a szankciókat azért Oroszországgal lehet nyilván elkerüli. Másrészt azért, és ezt látom én a főoknak, hogy azért az európai gazdaság sajnos még mindig azért nem ért el iparban azt, vagy azt a növekedést, amit korábban vártak. És ezért az a magas emelkedő globális kamatszint, ez erre egy komoly kockátot hoz arra nézve, hogy a világ ugye lassulni fog 2023-ban.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
További egy évvel meghosszabbította az Európai Unió a földgáz felhasználás csökkentési előírásokat, így azok szükség esetén 2024 tavaszán is alkalmazhatóak. Hívta fel a figyelmet az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatója, az Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Mernyei Ákos szerint az eljárás több szempontból is sérelmezhető Magyarország szempontjából. A riporter Sipos Ildikó.
A helyzet az, hogy az alaprendeletet, ami ezt a gázkereslet csökkentést szabályozza, tavaly augusztusban fogadta el a tanács. Ez ugye azt írja elő, hogy a tagállamok minden tőlük telhetőt megtesznek, akkor ugye még az augusztus 1-je és az idén március 31 közötti időszakban, hogy legalább 15%-kal csökkentsék a gázfogyasztásukat az előző 5 év azonos időszakának az átlagos fogyasztásához képest. Ez elvileg egy szabadon választott, de úgymond egy melegen ajánlott rendelkezés, tehát akkor vált kötelezővé, hogyha a tanács a bizottságnak a javaslatára uniós riasztást, ez a szakkifejezés uniós riasztást rendel el. És ez a rendelet, amit most alapvetően meghosszabbított az Európai Unió, méghozzá aként, hogy a következő időszakban, tehát idén április 1-től alkalmazandó a módosított rendelet, a jövő év áprilisáig, pontosabban március 31-éig ugyancsak hozni kellene ezeket a 15%-os ajánlott csökkentési számokat, hogyha uniós riasztást rendelnek el, akkor ez kötelezővé tehető. Más a viszonyítási időszak, tehát míg az előző időszak, vagy az alaprendelet, amit 22. augusztusban fogadott el a tanács, az ugye egy gyakorlatilag téli, őszi-téli időszakra, meg egy tavasz elejé időszakra vonatkozott. Ahhoz képest most ez az egy évvel való meghosszabbítás, ezt látni kell, hogy ez olyan meleg hónapokra, tehát késő, tavaszi és nyári hónapokra is vonatkozik, amikor a lakossági földgáz felhasználás nyilvánvalóan minimális, tehát ez ugye azt is jelenti, hogy az a földgáz felhasználás, ami ilyenkor van a tagállamokban, és itt ugye Magyarországon is, az alapvetően az iparnak a földgáz felhasználása. Az ipartól veszük el közvetlenül azt az alapvető szükségletet, azt az energiát, ami neki a termeléshez és a versenyképesség fenntartása szükséges.
Önmagában csak ez lehet aggályos, tehát, hogy ugye úgy módosították ezt az időszakot, hogy ahogy említette, az ipartól veszik el a szükséges energiát, vagy más miatt is aggályos lehet?
Nem, mert a rendelettel alapvetően több problémánk is van, vagy Magyarországnak több problémája is van. Az egyik egy jogi típusú aggály, ugye az Európai Unió alapító szerződései, az úgynevezett Európai Unió működéséről szóló szerződés meghatározza, hogy milyen tárgykörökben, milyen intézkedéseket lehet egyhangúsággal vagy minősített többséggel elfogadni. Ezt ugye minősített többséggel fogadták el, Magyarország ellene szavazott egyébként 2022. augusztusában, de ugye a minősített többség szabályai szerint mégis átment ez a rendelet. Később ezt egyébként Lengyelország megtámadta pont a jogalap hiánya miatt, hiszen az energia mixnek a megválasztása az minden tagállamnak az EU alapító szerződései szerint saját szuverén joga. Ehhez a keresethez mi magunk is csatlakoztunk. Tehát itt van egy jogi típusú probléma, és ezen kívül pedig van az a típusú probléma, ami egy gazdasági és energiastratégiai felfogásbeli különbség az Európai Unió, illetőleg a bizottság gondolkodásmódja és a magyar kormány gondolkodásmódja között. Jelesül az, hogy ők keresleti oldali eszközökkel szeretnék az ellátás biztonságot garantálni, tehát azt szeretnék elérni, hogy minél inkább csökkenjen a földgázfogyasztás. A magyar kormányzati álláspont pedig ugye alapvetően a kínálati oldali eszközökre helyezné a hangsúlyt, tehát minél több forrásból diverzifikált módon tudjon érkezni a földgáz Magyarországra, és nyilván minél nagyobb mennyiség. Tehát, hogyha ha megtakarítunk, és különösen az iparon takarítunk meg, az amúgy is nagyon-nagyon veszélyeztetett vagy kitett európai versenyképességet rontja tovább, ezért azt gondoljuk, hogy biztosítani kell a diverzifikált, tehát a minél több forrásból származó földgázbeszerzést.
Bernyei Ákos, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi főigazgatóját, az Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársát hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Napi 1-9% közötti visszaesést okozott az áramfelhasználásban egy-egy európai államban a COVID-19 járvány, illetve az ellene hozott kormányzati intézkedések, derült ki egy minap publikált tanulmányból. A Budapesti Corvinus Egyetem kutatóinak vezetésével készült felmérés az Európai Villamos Energia Átviteli Hálózat adatait használta föl. A részletekről Berezvai Zombort, az egyetem adjunktusát hallják.
Ez bizonyos szempontból egy felmérés volt, valójában mi az áramfogyasztási görbéket a különböző európai országok napi, sőt óránkénti áramfogyasztását elemeztük 2020 tavaszától egészen év végéig, tehát a COVID kezdetétől egészen az első vakcinák megjelenéséig, és alapvetően két kérdésre kerestük a választ. Az egyik az az volt, hogy napon belül hogyan változik az áramfogyasztás, tehát mennyire változott meg az embereknek az áramfogyasztási szokása a különböző lezárások hatására, illetve hogy hogyan változott összességében az áramfogyasztásnak a volumene. Az első kérdésre igazából az a megállapításunk lett, hogy átalakult az áramfogyasztás, míg korábban jellemzően délelőtt meg délután voltak úgynevezett csúcsok, tehát ekkor több áramot fogyasztottak, mint mondjuk napközben, addig ezek a csúcsok laposodtak, a napközbeni fogyasztás pedig emelkedett, tehát látszódik, hogy mondjuk az emberek esetleg később keltek föl, nem utaztak annyit, a home office-ban más ritmust követtek, mint egyébként munkájukon tették volna, illetve az is látszódik, hogy napi 1-9% 20%-kal visszaesett az áramfogyasztás, ez attól függ, hogy éppen milyen szigorúak voltak az intézkedések.
Az áramfogyasztás visszaesése vajon minek tudható be? Mert ugye az ember elsőre talán azt gondolná, hogy nőtt az áramfelhasználás, mert hogy mindenki otthon bekapcsolta a számítógépét.
Igen, hát ugye a számítógépet igazából a munkáinkon is bekapcsoljuk, tehát valójában ez egy áramfogyasztásnak az áthelyeződését kéne, hogy jelentse, hogy nem az irodában fogyasztjuk az áramot, hanem otthon. De emellett, és ugye itt jön be az, hogy az eredményeink alapján minden szigorúbbak voltak ezek az intézkedések, annál jobban visszaesett az áramfogyasztás, sőt ez nem is lineáris, hanem ez egy ilyen gyorsuló hatás volt, tehát viszonylag csekély szigorítások esetén nem nagyon volt észlelhető jelentős változás, nagyon szigorú korlátozásoknál, tehát például iskolák bezárása, élelmiszerboltokon kívüli egyéb kiskereskedelmi egységek bezárása, vendéglátóipari egységek bezárása, kijárási korlátozások, hogyha ezek mind együtt voltak, akkor az okozott egy nagyon jelentős átalakulást és egy nagyon jelentős csökkenést. És emögött igazából azok a fő tényezők húzódnak meg, hogy például azáltal, hogy bezártak boltok, az emberek nem tudtak elmenni ezekbe a boltokba. Ott nyilván nem kellett világítani, nem volt esetleg fűtés, légkondicionálás. Ugyanez igaz arra, hogyha bezárnak vendéglátóipari egységek, akkor ott is nem fognak főzni a konyhákon, szintén nem kell világítás, nem kell fűtés, nincs zene, nem működik egy csomó olyan eszköz, ami folyamatosan áramot használ. Illetve az is azért egy fontos szempont, hogy amikor mondjuk valaki bemegy egy irodába dolgozni, akkor ott nyilván abban az irodában egy csomó egyéb kiszolgáló infrastruktúra is működik, hűtők, esetleg mikro, világítás, amit mind le lehet kapcsolni, és otthon pedig egyébként mondjuk a hűtő így is úgy is működik. Tehát azzal, hogy mondjuk az otthoni hűtőbe teszünk valamennyivel több terméket, azáltal nem nő meg a hűtőnek a fogyasztása, viszont azzal, hogy a munkája mondjuk le lehet kapcsolni a benti hűtőt, mert több hónapig egyetlen ember sem megy be oda dolgozni, azzal ott meg áramfogyasztás nyereség azonosítható.
Összetudták azt hasonlítani, hogy hogyan változott a lakossági és külön, hogy az ipari áramfelhasználás?
Nem, mi egyben vizsgáltuk az összes áramfogyasztást, tehát olyan adataink voltak, amelyek azt mutatták, hogy az adott országban, az adott órában hány megawattóra áramot fogyasztottak, és ennek megfelelően hány megawattóra áramot termeltek, tehát azt nem néztük, hogy ez egyébként a lakossági és az ipari felhasználás között hogyan változott. De várhatóan is igazából, ez nyilván bizonyos szinten csak spekuláció, a lakossági fogyasztás az inkább megemelkedett, mint ahogy említette is, például azért, mert az emberek több időt töltöttek otthon is, mondjuk otthon főztek a helyet, hogy egy étteremben ebédeltek volna, míg az ipari fogyasztásban pedig vélhetően csökkenés volt.
Időszakosan látszottak egyébként egyéb tendenciák is. Értem ez alatt azt, hogy látszott a különböző jelentősebb korlátozások bevezetése után is némi ciklikusság, hogy tán az elején jobban, a végén kevésbé volt jellemző az energiamegtakarítás.
Igazából mi azt láttuk, hogy az áramfogyasztás mértéke, meg ez a korábban említett profilgörbe átalakulása, ez attól függött, hogy milyen szigorúak voltak ezek az intézkedések, és azért annyira sok ideig nem voltak életben ezek az intézkedések, hogy mondjuk ilyen nagyon hosszú távú hatásokat lehessen vizsgálni, tehát nyilván, hogyha mondjuk fél évig vagy egy évig lennének ilyen korlátozások, akkor ott jobban lehetne nézni azt, hogy ezeknek a hosszú távú hatásai hogyan alakulnak. Amit mi láttunk, az az, hogy amikor ezeket bevezették, majd kivezették, majd újra bevezették, akkor azért az áramfogyasztás lekövette ezeket a változásokat. Tehát, hogy amikor újra mondjuk lehetőség nyílt elmenni egy étterembe, vagy kinyitottak ezek az úgynevezett horeka egységek, majd amikor mondjuk 2020 őszén újra bezáratták ezeket, akkor az áramfogyasztásnak megfelelően a nyitáskor megnőtt, az záráskor pedig újra lecsökkent.
Országonként láttak jelentősebb különbségeket?
Igazából ez a tanulmányunknak az egyik fő konklúziója, hogy a vizsgált 23 EU tagország, tehát nyilván viszonylag homogén országokat vizsgáltunk olyan szempontból, hogy mindegyik EU tag, mindegyik jól fejlett ország, tehát mondjuk nem hasonlítottuk össze Magyarországot Myanmarral, tehát a vizsgált 23 európai uniós tagországban lényegében hasonló mintázatokat látunk, és mindenhol a Covid-dal kapcsolatos megszorító intézkedések vagy ilyen korlátozó intézkedéseknek nagyjából hasonló hatásai voltak az áramfogyasztásra. Nyilván az, hogy milyen országban milyen szigorú intézkedéseket hoztak, abban voltak eltérések, illetve nyilván az is látható, hogy az egyes országokban azért van egy elég jelentős eltérés önmagában is az áramfogyasztásban, ami eredhet az adott ország népességéből, a fogyasztási szokásokból. Azt is látjuk, hogy nyilván a hőmérsékletnek nagyon jelentős hatása van az áramfogyasztásra, ezeket mind beépítettük a modellbe.
Maga a modell hogy készült? Mert hogy ezek szerint több változót is figyelembe vettek.
Igen, igen. Igazából ez egy úgynevezett FGLS panelmodell volt, aminek a lényege az az, hogy összegyűjtöttük azt, ahogy már korábban említettem, hogy a 23 Európai Uniós tagországban 2019-ben és 2020-ban óránként hány megawattóra áramot termeltek és fogyasztottak. Emellett összegyűjtöttük a napi átlaghőmérséklet adatokat ugyanezekre az országokra, összegyűjtöttük ezeket a COVID-hoz kapcsolódó szigorító intézkedéseknek, erre van egy ilyen mutatószám, ami összegzi azt, hogy ezek milyen szigorúak voltak, ezeket az Oxfordi Egyetem gyűjti, és ezeket az adatokat építettük be együtt egy modellbe, és a modellben igazából azt néztük, hogy 2019-hez képest 2020-ban hogyan változott a fogyasztás. És hogy ez a változás milyen mértékben tudható be a hőmérséklet változásának, milyen mértékben tudható be a COVID-hoz kapcsolódó szigorításoknak.
Mi volt a null hipotézis, vagy az alaphipotézis, mielőtt elkezdték a vizsgálatot? Mire számítottak, ilyen 1-10% körüli csökkenésre, vagy akár az energiafelhasználás növekedésére?
Hát ez egy érdekes kérdés igazából. Úgy alapvetően nem volt olyan kiinduló hipotézisünk. Más kutatások alapján azért nyilván azt láttuk, hogy valószínűbb a csökkenés, mint a növekedés, illetve mi is úgy logikusan azért azt gondoltuk, hogy mondjuk azáltal, hogy üzemek leálltak, a termelés az csökkent, ennek mindenképp van egy áramfogyasztás visszafogó hatása. Tehát az, hogy az elején mondjuk azt vártuk el, hogy 10% lesz a csökkenés, vagy 5%, vagy 15%, arra igazából nem nagyon mernék megesküdni, meg erre így nem emlékszem pontosan vissza, de azért viszonylag várható volt, hogy az áramfogyasztás az inkább visszaesik a COVID alatt, mint sem növekszik.
Berezvai Zombort, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Április 15-én ugyan véget ért a hivatalos fűtési szezon, a távhőszolgáltatás azonban a továbbiakban is működik azokban a házakban, ahol így állapodtak meg, tájékoztatta az Inforádiót Balogh Róbert, a Főtáv ZRT kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatója. Imre Júlia interjúja.
Budapesten 240 ezer távfűtött lakás van, és körülbelül további intézmények, illetve céges helyszínek, tehát körülbelül 248 ezer fogyasztót érint a távfűtés Budapesten. Nyilvánvalóan a fűtési idény az egy elméleti kifejezés, mi szerződés szerint fűtjük a lakásokat. Mindenkinek van egy üzemviteli megállapodása, és az abban foglaltak szerint fogjuk ki, illetve lekapcsolni a fűtést. Ami a mai szabályozásban egyébként értelmetlennek is tűnik az elkövetkezendő időszakban.
Ugyanakkor az április 15-i dátum vonatkozik gondolom a legtöbbekre.
Ez egy jogszabályban szereplő határidő, ettől jelentősen eltérnek az egyes üzemviteli megállapodásban lévő időszakok, és általában a külső hőmérséklethez igazodik az üzemviteli megállapodásokban a fűtés lekapcsolásának feltétele, hiszen nem a naptár fogja meghatározni, hogy szükség van-e fűtésre vagy nem. Ugye láttuk, hogy az elmúlt napokban majdnem a húsvéti nyuszi is sítalpakon érkezett, illetve az ország egyes részeire így érkezett, tehát a külső hőmérséklet lesz a meghatározó, és minden egyes épülethez tartozóan van egy megállapodás, ami nyilvánvalóan a házon belüli feltételeket rögzíti, ahol több kisgyerek van, ott nyilván később fogják lekapcsolni a fűtést, és így tovább. Illetve hát azt el kell mondanom, hogy az épületeknek van egy hőközponti, és az épületek lakásaiban többnyire van termosztatikus radiátor szelep, ezzel is lehet szabályozni a fűtöttséget, nem csak a kikapcsolással.
És ezt a megállapodást lehet módosítani, tehát a társasházaknak idén is lesz lehetőségük a távfűtést meghosszabbítani?
Távfűtés április 15-én nem szűnik meg szerencsére, az egész évben elérhető a felhasználók számára, akár júliusban is, hiszen a melegvízszolgáltatás is folyamatos egész évben. Itt a külső hőmérséklet és a lakossági igény fogja meghatározni azt, hogy kell-e és fogunk-e fűteni vagy nem, tehát lekapcsolni a fűtést nem kell. Ebben az időszakban a szabályzók általában visszafogják, a fűtési szolgáltatás csak az esti és hajnali órákban lehet egy kis komfortfűtés. Gyakorlatilag a távfűtés egész évben rendelkezésre áll, de természetesen takarékossági szempontok, egyéni igények szerint le is lehet kapcsoltatni a távhőszolgáltatást, és utána vissza is lehet ezt természetesen kapcsolni, tehát ez egy folyamatosan egész évben elérhető szolgáltatás.
Balogh Róbertet, a Főtáv ZRT kapcsolati és üzletfejlesztési igazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az ellenzék szerint az összeomlás határára került a vízi közművek rendszere. A kormány elismerte, hogy a teljes felújítás évtizedek óta halogatott feladat, és ma már 3000 milliárd forintba kerülne. Mindez a vízi közmű szolgáltatásokról szóló törvény módosításának parlamenti vitájában hangzott el. A részletek Herceg Zsolttól.
A nehéz gazdasági helyzetbe kerülő önkormányzati víziközművek 2021. júniusától önkéntesen részt vehetnek a Nemzeti Vízművek ZRT integrációs folyamatában, de most azok a helyhatóságok is kaphatnak állami támogatást a 2022-es veszteségeik erejéig, amelyek nem csatlakoztak ehhez, mondta expozéjában V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium víziközmű ágazatért felelős államtitkára.
A kormány elkötelezettségét a jó minőségű ivóvíz szolgáltatás fejlesztése és korszerűsítése iránt jelzi, hogy az Energiaügyi Minisztériumban önálló víziközmű ágazatért felelős államtitkárság jött létre, melynek a víziközmű szolgáltatások szabályozása és felügyelete mellett kiemelt feladata az ágazat jelentős szereplőivel való együttműködés is.
A Fidesz vezérszónoka Szeberényi Gyula szerint a módosítás a hatékony gazdálkodás elvét érvényesíti. A KDNP-s Nacsa Lőrinc azt emelte ki a javaslatból, hogy az három ellenőrzés típust vezet be, a cél ellenőrzést, a téma ellenőrzést és az utó ellenőrzést. Mindegyik határozattal zárul le a jövőben. A DK-s Varga Zoltán szerint a vízvezeték hálózat olyan, mint a szita, a csőtörések egyre gyakoribbak, a vízi közműszolgáltatók veszteségesek és a rendszer a működésképtelenség határán áll. A szocialista Gurmai Zita azt mondta, hogy a kormány a vízi közműrendszer átadására akarja kényszeríteni az önkormányzatokat. A jobbikos Dudás Róbert azt javasolta, hogy a víz, mint nemzeti kincs kapjon alkotmányos védelmet, tehát a vízügyi vagyont ne lehessen sem eladni, sem koncesszióba bocsátani. A Mi Hazánk vezérszónoka Dócs Dávid szerint ez a törvénymódosítás megkárosítja az önkormányzati vagyont.
Az elvétel helyett inkább forrásokat kellene biztosítani az államnak a folyamatos karbantartásra és a felhasználói szám bővítésére, hiszen Magyarországon még mindig mintegy 200 ezer ember vízellátása ismeretlen. Vannak ellátatlan területek is, elsősorban a külterületi, zárt kertes és tanyás üdülővezetes részek.
Az LMP vezérszónoka Keresztes László Lóránt szerint a vízi közművek olyan rossz állapotban vannak, hogy az ivóvíz 25%-a elfolyik a csövekből, és ez azt jelenti, hogy az ivóvízellátás már középtávon veszélybe kerülhet Magyarországon.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!